Magyarország mennyire van kitéve ezeknek a folyamatoknak? Gondolom, mint minden más geográfiai egység, ugye az inváziós növényfajokat nem állítják meg az országhatárok, a Schengeni határ, ők jönnek, ha kell, ha nem.
Igen.
Mennyire vagyunk ennek kitéve?
Nagyon.
Nagyon. Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégem dr. Csecserics Anikó, botanikus, jól gondolom, botanikus.
Igen.
Abból az alkalomból jött el ide hozzánk, hogy az invazív növényfajokról beszélgessünk, ugyanis, ha jól tudom, Anikó, ez a kutatási területe, ezzel foglalkozik behatóan. Mit jelent egyáltalán az, hogy invazív növényfaj? Hogy kell ezt definiálni?
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, én is. Inváziós növényfajokról szoktunk beszélni. Van egy tudományosan elfogadott definíciója ennek, meg van egy olyan, amit inkább a gyakorlatban alkalmaznak, ezt így ketté vágnám. Az első inkább arról szól, hogy azokat a növényfajokat tekintjük inváziósnak, amelyek átléptek egy biogeográfiai határt, tehát mondjuk egyik kontinensről a másikra átkerültek, legtöbbször az ember segítségével, és ott életképes populációt hoztak létre, tehát tudnak szaporodni, és terjednek, és ez a terjedés folyamatos, és egyirányú, csak nőnek, és nő a mennyiségük. Ez egy tágabb értelmezés. Ehhez képest mondjuk az IUCN-nek, ami egy világvédelmi nemzetközi szervezet, vagy például az Európai Uniónak a jogszabályában, egy kicsit még ki van egészítve ez a definíció azzal, hogy azokat a szervezeteket, azokat a növényeket, vagy akár állatokat tekintjük inváziósnak, amelyeknek van valamilyen negatív hatása. Tehát ők a definícióba beépítik a hatást is. Ugye a tudományos, az első az egy inkább tudományos definíció, és az próbál objektív lenni. A második pedig próbálja megmagyarázni, hogy miért van róluk jogszabály, tehát hogy miért kell ellenük védekezni. És hát azért, mert valamiféle negatív hatásuk van legtöbbször ezeknek a fajoknak.
Uh-huh. Ön melyik definícióval ért egyet leginkább?
Hát nyilván a tudományos az egy kicsit objektívabb. Tehát én a publikációimban is inkább azt használom. Tehát, uh-huh. De mind a kettőnek érezzük, hogy azért nehéz a pontos határát meghúzni, mert mi az, amikor már tényleg nagyfokú a terjedés, meg ilyesmi, ezt nehéz definiálni. Általában úgy szokott működni a dolog, hogy szakértői csoportok mondják el a véleményüket, és akkor egy ilyen közös véleményalkotás történik, és így keletkeznek ilyen mondjuk inváziós fajlisták.
Tehát mert eleve az elnevezés nem annyira helytelen, hogy invazív, hanem így a szakszerű, hogy inváziós növényfajok, igaz?
Ez csak egy javaslat inkább, azt mondanám, mert az invázív azt inkább az orvosi nyelv használja, és akkor az inváziós az meg kicsit jobban alkalmazkodik a magyar nyelvhez, és ezért inkább azt szeretem használni.
Na, már megérte. Magyarország mennyire van kitéve ezeknek a folyamatoknak? Gondolom, mint minden más geográfiai egység, ugye az inváziós növényfajokat nem állítják meg az országhatárok, a Schengeni határ, ők jönnek, ha kell, ha nem.
Igen.
Mennyire vagyunk ennek kitéve?
Nagyon.
Nagyon.
Nagyon. Teljesen természetesen, mint bármilyen más európai ország, ugyanúgy ki vagyunk téve ennek. Ugye nagyon sokféle útvonalon jöhetnek be ezek a fajok. Két fő csoportja van az útvonalaknak, egy egyik, amikor szándékosan hozzuk be ezeket a fajokat, a másik pedig, amikor véletlenül valamiféle szennyeződésként kerülnek be ezek a fajok. A szándékos útvonalak közt az egyik legfontosabb a kertészet, vagy pedig az agrár ágazatok, amikor is nyilvánvalóan azzal a céllal hozzák be az adott fajt, hogy aztán termesszék, mert szép, mert finom, mert tehető, vagy jó fát ad, vagy ilyesmi, és próbálkoznak rengeteg fajjal, és ezek közül sok-sok faj közül bizonyosak aztán elszabadulnak. Nagyon jól érzik magukat, túl jól érzik magukat, és akkor elindulnak. És akkor van a másik eset, amikor pedig szennyeződésként jutnak be. Ilyen például a parlagfű, nagy valószínűséggel gabonaszállítmányok szennyezéseként került be Magyarországra.
Mikor? Nagyjából mit lehet tudni?
Az első szóbeli adat az 19. század végéről származik, amikor egy botanikai szakosztály ülésén mesélte el valaki, hogy talált a fűvészkertben egy parlagfüvet. De az első hivatalos herbárium alap az 1922-ből származik, aha, ha jól tudom. Tehát a 20. század elejéről vannak adatok, és akkor szépen lassan egyre több adat jött elő. És jól érezte magát, és akkor volt egy nagy ugrása ennek a fajnak a második világháború után, amikor ugye az egész birtokszerkezet átalakult, és ezt nagyon jól ki tudta használni a parlagfű, és akkor berobbant volt, és akkor egy ilyen népi neve, hogy Sztálinfű.
Oh.
Mert hogy ahhoz kötötték. És a második berobbanása pedig a rendszerváltás volt, amikor megint birtokszerkezet változás volt, nagy mennyiségű szántóföldi művelést. Nem csak az, hogy felhagyták, hanem máshogy kezdték el kezelni, és ez lehetőséget adott a terjedésére.
Erre még visszatérünk, és nem csak a parlagfű kapcsán, amit nyilván a szénanátások legnagyobb örömére teret hódított Magyarországon, hanem az összes inváziós növényfaj kapcsán. De egyáltalán miért baj az, hogyha megjelennek Magyarországon új növényfajok, hogy csak Magyarország területére vetítsem? Lehet sejteni a választ, de mégis miért probléma? Ők is csak élni szeretnének.
Pontosan, tehát önmagában nem a fajok a hibásak, hogy úgy mondjam, tehát mindegyik faj terjedni akar, ez teljesen természetes, benne van a biológiájukban, hogy magot hoznak, és aztán kihasználják a lehetőségeket. Ami a probléma, az a hatásukban van, hogy mit csinálnak. És ha például elvesznek élőhelyeket az őshonos fajoktól, akkor az nagyon komoly negatív következményekkel jár. Tehát ugye egy természetvédőnek az a célja, hogy valamennyire megőrizze az őshonos közösséget, ami itt volt. Tehát egyfajta felelősségünk van, hogy megőrizzük azt, ami itt volt, mondjuk a Kárpát-medencére jellemző volt. Ehhez képest jönnek ezek az inváziós fajok, és nagy területen elulalkodnak, akkor kiszorítják ezeket a fajokat, és csökken az őshonos fajok lehetősége. Élettere.
Kérdezném az ördög ügyvédjeként és az inváziós növényfajok ügyvédjeként, hogy de hát ez miért baj?
Igen, tehát ezt meg lehet közelíteni egyrészt racionális oldalról, tehát úgy, hogy nekünk szükségünk van arra az eredeti élet, eredeti fajokra, eredeti közösségre, meg lehet közelíteni olyan érzelmi oldalról is, hogy egyszerűen felelősségünk van abban, hogy megőrizzük a Kárpát-medence élővilágát, mert az tesz minket egyedivé. És hogyha így nagyon globálisan akarom nézni, ugye attól van olyan sok faj a Földön részben, hogy különböző kontinensek vannak, amik elkülönülten fejlődnek, és biogeográfiailag elkülönültek ezek a területek, és ez hozta azt létre, hogy ezek a fajok külön fennmaradtak. Ha ezt az egészet most vegyítjük, és mindent összekapcsolunk, akkor tulajdonképpen homogenizálódik az egész Föld élővilága, és a fajok majdnem fele akár eltűnhet.
Tehát ez az a nagy probléma, igen, amire utalni tetszett, hogy ha átveszik gyakorlatilag az őshonos növényfajok helyét ezek az inváziós fajok, akkor gyakorlatilag az állatvilágtól kezdve a beporzáson át, a mezőgazdaságig, most csak tippelek, erősítsen meg, mindre hatással lehet.
Igen, igen, és egy nagy homogenizáció történne akkor. Uh-huh. Tehát, hogy az egyik végső indok az ez, hogy nem akarjuk, hogy a Föld egy nagy homogén massza legyen, ahol mindenhol ugyanazok a fajok nőnek, hanem van egy mindenhol egy egyedi fajkészlet, és ezt fontos lenne megőrizni, mert nem is tudjuk, hogy mit őrzünk meg, tehát nem is tudjuk, hogy milyen potenciális hasznuk lehet, ugye ez a racionális él mindig, hogy na majd milyen hasznuk lehet, milyen gyógyszert szedünk ki belőle, vagy ilyesmi, de a másik, hogy milyen felelősségünk van, nem pusztíthatjuk ezt úgy csak úgy el.
Magyarország területén melyek a legfontosabb, vagy a legnagyobb területet meghódító inváziós növényfajok, és melyek azok az őshonos növényfajok, amelyek leginkább veszélyeztetve vannak ezáltal?
Hát így közmegegyezés szerint valahol 70-80 növényfaj közé teszik azoknak a számát, amik a legfontosabbak, legnagyobb problémát okoznak. Mondjuk volt ilyen felmérés is, hogy melyek azok a növényfajok, amik a legtöbb problémát okoznak a nemzeti parki munkatársaknak, dolgozóknak, tehát hogy melyek okoznak a nemzeti parkokban a legnagyobb problémát. Hát elől van az akác, a fehér akác például, ugyanitt van a selyemkóró, a magas és a kanadai aranyvessző, és még sorolhatnám, tehát 80 fajta.
A bálványfa.
Bálványfa például, persze. Tehát vannak fák, vannak általában évelő látszervak, és nagyon kevés egyéves köztük. Uh-huh. És hát, hogy melyik fajok, itt nem fajokat emelnék ki, hanem élő helyeket. Nagyon veszélyeztetettek az árterek, ott nagyon sok inváziós faj terjed, például a zöldjuhar, vagy az amerikai kőrés, vagy az Amerikából származó őszi rózsafajok, akkor patakok mentén terjed egy japán keserűfű, ami ilyen áthatolhatatlan dzsungelt képez és kiszorítja az őshonos fajokat. Ugyanígy nagyon veszélyeztetettek a alföldi homokgyepek például, vagy az alföldi tölgyesek, amelyekben nagyon tud terjedni, például a akác, vagy akár az ostorfa, a nyugati ostorfa, ami rendkívül szinte veszélyesebbnek tartom én, mint az akácot, akkor a kései megy, mind az ostorfa, mind a kései megy egy második lombkorona szintet tud létrehozni, és ez annyira zárt, hogy alatta nem marad meg semmilyen őshonos látszárú faj, tehát ezeket szorítja ki például. Uh-huh.
A talaj összetételére esetleg lehet hatással?
Biztos.
Hogy mondjuk savasabb lesz, valamilyenebb lesz, és ezt már az őshonos fajok nem bírják tolerálni.
Hát ugye klasszikusan a fehér akácot szokták emlegetni, ami ugye együtt él egy olyan baktériummal, ami nitrogéngyűjtő képességű, és ezáltal ez a nitrogén fel is szabadul a talajba, és magasabb lesz a nitrogén tartalma azoknak a talajoknak, ahol sok az akác. És ezt már annyira magas a nitrogén tartalma, hogy nem tudja tolerálni egy csomó őshonos faj. Uh-huh. Tehát ezért van az, hogy a fehér akác dominálta erdőkben, nagyon egysikú a látszárú szint, például pár ilyen generalista gyomfajból áll, mint például a csalán, vagy a bromus sterilis, mindjárt eszembe jut magyarul is. Meddőrozsnok, bocsánat.
Nem hiszem, hogy életemben is találkoztam meddőrozsnokkal.
Biztos, hogy találkozott, hogyha járt a kácosba. Tehát biztos, hogy látod, csak nem volt tudatában a találkozásnak.
Jó, de megint csak visszatérve ahhoz a pozícióhoz, hogy hát én egy, nem tudom, amatőr turista vagyok, néha kimegyek az erdőbe, hát olyan szép az a bálványfa, perjel, ecetfa, szép árnyékot ad,
a büdös.
Büdös. Hát igen, gondolom minden a neve, ugye, hogy ecetfa, nem?
Valószínű, igen. Tehát, hogyha megtöri az ember az ágát, akkor elég büdös. Igen. A friss hajtások büdösek tudnak lenni.
Volt az a keserű fű, amit mondani tetszett, igen. Az például egy jó mézelő, ha jól tudom.
Igen.
Tehát összességében mi ezzel a probléma? Vagy hol érintheti majd az én életemet? És tegyük fel, hogy olyan ember vagyok, hogy ezt a kulturális örökségként felfogható biodiverzitást én különösebben nem tartom fontosnak. Mégis mi lehet itt? Riogassuk a riportert egy kicsit, hogy mi lehet a
Igen. Hát, hogyha az érzelmi érvek nem hatnak, hogy meg kell őriznünk ezt a diverzitást, akkor a racionális érvek felé fordul az ember. Tehát például egy ilyen monokultúra, ami fehér akácból áll, nagyon sérülékeny. Ellentétben azokkal a közösségekkel, amik sok-sok őshonos fajból állnak össze, és azok szervesen összecsiszolódtak, hogy úgy mondjam. Például, ha már beporzást emlegettük, akkor ezek az inváziós fajok egy ideig, pár hétig nagyon sok nektárt kínálnak a méheknek, de utána, mivel kiszorították közös honos fajokat, utána sivatag lesz a méhek szempontjából. Tehát csak nagyon rövid időszakban tudják ellátni, és igazából tartósan nem tartják fönn ezeket a beporzó közösségeket, mert az év többi szakában már kiszorították azokat az őshonos fajokat, amikből élnének amúgy ezek a fajok.
Uh-huh. Tehát ez maga után vonhatja mondjuk a méh populációnak a radikális csökkenését?
Hát vagy igen, tehát hogy van a házi méh, amit át lehet vinni egy másik helyre, de vannak a nem házi méhek, tehát a vad beporzók, azokat nem szokták átvinni, mert nyilván vadon élnek. Azoknak a közösségének a csökkenését maga után vonhatja, igen.
Uh-huh. Na most ön elhozott ide a stúdióba vendégnek egy ilyen kis növénykét. Ez egy kaktusz.
Igen.
Mit lehet róla tudni, és miért pont őt hozta el?
Egészen konkrétan ő a heverő medvetalp kaktusz opuncia humifúza, ami Észak-Amerikában őshonos, Kanadában is, tehát mielőtt meg is kérdezné, tehát bírja a hideget, tehát egészen a kanadai prérin is őshonos. Nagyon kedvelt dísznövény, és nagyon jól bírja a telet nálunk, ezért aztán több helyen is ültetik, de nem csak ültetik, hanem néha rájönnek, hogy szúrós, és akkor kidobják. És akkor így megjelent a, hát féltermészetes körülmények között is, vagy homokigyepekbe, vagy tanyák mellett, vagy felhagyott szántókon megjelent több helyen. Ha helyekkel visszafejtjük, hogy mi is történt, akkor elég gyakran kiderül, hogy bizony valaki kidobta oda, vagy pedig direkt kiültette.
Aha, és akkor elkezd szaporodni.
És akkor jól érzi magát, elkezd szaporodni, igen, hát itt most meg fogom finoman, de szúr, tehát ezek vannak ilyen pici tövisei, és azok szúrnak. Tehát ha törik egy ilyen szártag, akkor az le tud gyökeresedni.
Oh.
És akkor már szaporodott is. Tehát, hogyha fölrúgja egy őz, arrébb kerül ez a hajtás darab szártag, akkor legyökerezdedik, és tovább is ment.
És ez a példány konkrétan honnan származik? Mert láttam egy videót, amiben ön, és ez váltotta ki azt a sürgetést belőlünk, hogy meghívjuk önt ebbe a műsorba, amikor is a saját kezével próbálja írtani az inváziós növényfajokat,
a homokhátságot. Azért ezt használtam, mert igen, tehát érdemes például spagetti szövődő csipeszt használni ellene, vagy ásót.
Most ez komoly?
Igen.
Aha. Hát, ja, mert hogy
mert csupasz kézzel nem akarom megfogni, mert beleáll a bőrömbe, és akkor ez kellemetlen. Tehát ez a példány konkrétan onnan származik, hogy arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon életképes magokat hoz-e ez a vadon növő kaktusz, és akkor begyűjtöttük a terméseit, a magokat csiráztattuk, és megtaláltuk azt a körülményt, hogy amivel tudtuk bizonyítani, hogy valóban életképesek a magjai, és hát némelyik csirát megsajnáltam, és hazavittem. És onnan származik.
Csak nem kidobja.
Saját cserepembe őrzöm, nem fogom kidobni, hát megeszem inkább. Mert hogy a friss hajtásai azok ehetőek. Aha. Na most ástam el végül.
Na hát akkor mégsem olyan nagy ellenség ez az inváziós növényfaj.
Igen. Tehát, hogy nyilván az, hogy most ellenség vagy nem, hogy hogyan nézzük, honnan nézzük. Tehát egy kertben nem ellenség, mert ott kontrollált. Tehát a kukorica sem ellenség, hanem azt használjuk. Nyilvánvalóan mindenkinek ennie kell valamit. Termesztünk növényeket, amit aztán megeszünk. A kaktusz is ilyen, amit az őshazájában is termesztenek. Fiatal hajtásai is ehetők, meg a termése is ehető. Uh-huh. Most itt, amíg elmondom, hogy lekvárt is lehet belőle csinálni, akkor kész.
Vége. Kaktuszlekvárt, komolyan?
Igen, van ilyen, hogy kaktuszlekvár, meg kaktuszpálinka is van, kész, itt a vége. Úgyhogy, de szóval az a lényeg, hogy ez is egy olyan helyről származik, ahol volt egy szeméttelep, és oda mellé kidobták, mert akkoriban az volt a szokás, hogy hát szeméttelep, és mindenki kidobhatott onnan mindent, kidobták oda zöld hulladékként, és ott nagyon jól érezte magát. Most már több, hát ilyen 5-600 négyzetmétert foglal el, hogyha összeszámoljuk a kisebb telepeit. És hoz magot, termést, és ezekkel is tud szaporodni, meg a hajtásaival is. És jól bírja a telet, tehát már 20 éve ott van.
Mennyire nagy az ember felelőssége, csak hogy visszakérdezve erre a problémára, tehát a dísznövény kertészetekben is lehet venni ezerféle exotikus növényfajt, a banáncserjétől, amit tudom én még. És ezek akkor jó részben, vagy jó eséllyel visszajuthatnak a természetbe, kikerülhetnek a kontrollált körülmények közül, és nekiállhatnak szaporodni, és már kész is a baj. Mit lehet csinálni? Mi az a felelős, mondjuk balkonláda szemlélet, vagy balkonláda kertész szemlélet, amivel mondjuk gátját lehet venni annak, hogy mondjuk egy ilyen kaktusz, bármennyire kedves is, fék nélkül szaporodhasson. Igen.
Hát az egyik lehetőség, hogy inkább használjunk őshonos fajokat dísznövénykertészetbe, tehát az is egy megoldás. A másik lehetőség, ha már használunk növényeket, kontrolláljuk őket, és tényleg hosszú távon kontrolláljuk őket, tehát hogyha a gyerekünknek is tudatába kell lennie, hogy ezt ne dobja ki. A harmadik meg ez egy ennél komolyabb szabályozási lehetőség, amit például Ausztráliában meg Új-Zélandon már csinálnak, hogy ott a dísznövénykertészet ágazatnak kell bizonyítania, hogy az a növény, amit ők behoznak, az nem lesz inváziós. Tehát nem az van, hogy bármit behozhatnak, és akkor utána meglátjuk, hogy mi történik, hanem fordított a procedúra. Új-Zélandon ezt nagyon-nagyon komolyan veszik, és nem is lehet bevinni semmiféle fajt, ami nem őshonos náluk most már. Korábban bevittek rengeteg mindent, és ebből rengeteg problémájuk is származott.
Igen, nem csak növény, hanem az állatok igen. tekintetében is, igen. Hát Magyarországon ezt mondjuk geográfiai szempontból is kicsit nehezebb kivitelezni, de ez a szabályozás, ez létezik nálunk, vagy vannak erre mutató törekvések?
Igen, tehát egyrészt létezik európai szinten, van egy európai jogszabály, ami felsorol olyan növényállatfajokat, amikkel nem lehet kereskedni, nem lehet tartani, vagy ha vannak már példányai, akkor azt szoros kontroll alatt kell őrizni, és ezzel próbálják meggátolni azt, hogy kiszökjenek. Ugye, mik azok a fajok, amik erre fölkerülnek? Azok a fajok, amelyek ellen még van értelme ezeket a lépéseket megtenni. Tehát olyan fajok, amik már széles körben elterjedtek, az ellen nincs értelme.
Például az akác.
Igen. Hát az akác ez egy nagyon konfliktusos problémás növény, mert ugye az egyrészt nagyon fontos gazdasági növény. Számos gazdasági szereplőnek fontos a megélhetése szempontjából.
Mézre gondolunk?
Mézre is, de a faiparra is, tehát fontos fa forrás. Úgyhogy ezért konfliktusos a dolog. De például a parlagfű sincs le ezen a listán, mert már annyira elterjedt, hogy most nem nincs értelme a kereskedelem szabályozásának, mert már kell késtünk. Viszont vannak olyan fajok, ahol még nem késtünk el, és azok rajta vannak. És ott legalább azt próbálják megakadályozni, hogy az Európai Unión belül ne jelenjen meg más helyen. Ugye azt nagyon nehéz kitalálni, hogy melyik behozott idegenhonos növényből lesz inváziós, tehát hogy melyik lesz tényleg veszélyes. És az egyik nagyon jó indikátora ennek, eddig legalábbis az volt, hogy az, ami már valahol inváziós viselkedést mutatott, az jó eséllyel itt is az lesz. Tehát például a kaktusz is mutatott Ausztráliába inváziós viselkedést, komoly problémát is okozott, hát jó eséllyel nálunk is fog, tehát minden arra mutat, meg van ez a képessége. Uh-huh. És akkor ilyen fajok kerülnek fel az Európai Uniós listára, de ugyanígy Magyarországon is majd készül egy ilyen lista, és várhatóan lesz majd egy ilyen, uh-huh. ami hazánkra vonatkozik. De hát ez mindig vita tárgya, hogy pontosan mik kerüljenek föl.
Uh-huh, világos. Mennyire fertőzött Magyarország területe? Lehet-e erről bármiféle adatot tudni, hogy mondjuk a termőterületek hány százalékát lepte el már tökéletesen mondjuk az akác, vagy az ecetfa, mit lehet erről tudni? És a terjedési sebességükről mit lehet tudni?
Hát kevés a pontos adat, azt kell, hogy mondjam. Volt a 2000-es évek közepén egy nagy országos fölmérés, a növényzeti térkép.hu weboldalon meg is találhatók ezek az eredményei, és akkor fölmérték a különböző élőhelyeknek az inváziós fertőzöttségét. De azóta se készült ehhez fogható nagyszabású terepi felmérés.
Milyenek az oka?
Szerintem anyagi oka van leginkább, tehát anyagi, meg szervezési is, azért ez nagy összeszervezést igényelt. Jó lenne nyilván megismételni. Inváziós növények elterjedését nemzeti park igazgatóságok valamennyire fölmérik a saját hatáskörükön belül, és nyilván ők a fokozottan védett, meg védett területekre koncentrálnak, hogy ott felmérjék, hogy mennyi a fertőzöttség, és ahhoz próbáljanak valami intézkedést kapcsolni, tehát próbáljanak írtást, vagy ilyesmit kötni. Uh-huh. És akkor egyes fajokról nagyon kevés adat van. Áll rendelkezésre, van flóra térkép, ami valamennyire frissül, de hát ez meg önkéntes alapon működik, és ami önkéntes alapon bejön megfigyelés, azokat gyűjti össze. Aha. Az is több, mint a semmi, tehát valamennyit tudunk. Tehát azért az kirajzolódik, hogy melyik az a faj, ami nagyon elterjedt az egész országban, vagy melyik az, ami bizonyos tájegységekre jellemző csak, vagy melyik az, ami még csak most jelent meg, és most indul a inváziója. Uh-huh. És akkor, ha vannak ilyen megfigyelések, valamennyire lehet követni a terjedés sebességét is.
Értem. Tehát hogy állunk most? Mi a legfrissebb adat? Ami ezek szerint akkor 5 évvel ezelőtt, de lehet, hogy nem is lehet ezt megmondani?
Hát ezt nehéz megmondani így általánosságban. Egy-egy fajról lehet mondani valamit, hogy ez a faj, ez stagnál, az meg úgy jobban terjed, megjött egy új faj, na, akkor nézzük, hogy mi lesz vele. Tehát így generál képet így két mondatban nehéz mondani.
Értem.
De azt biztos, hogy el lehet mondani, hogy folyamatosan jönnek új fajok, tehát új idegenhonos fajok, évről évre mindig megjelennek publikációk, hogy új faj jelent meg Magyarországon, és úgy. Hát úgy, Satzper, kb. 5-10 faj per év biztos, hogy van. De ezek az idegenhonosok is, akkor ebből valamennyi lesz inváziós, ami igazán beindul.
Milyen nagyszerű lenne, hogyha mindazt a szellemi erőforrást, amit mondjuk a migráció ellen felhasználunk, vagy mozgósítunk mi emberek, azt mondjuk az inváziós növényfajok ellen mozgósítani.
Hát ez is egyfajta migráció, igen. Igen, igen.
Arra gondolnék pedig, hogy máskülönben, hogy a technológia fejlődésével gyakorlatilag egy csomó eszközünk lenne arra, hogy ezeket feltérképezzük. Gondolok arra, hogy különböző geolokációs módszerek állnak rendelkezésünkre, vagy a drón technológia, ezek nem könnyítenék meg, vagy nem könnyítik meg ezeknek a felismerését?
Azt kell mondjam, vannak próbálkozások, tehát van ilyen irányú kutatás, hogy bizonyos fajokat hogyan lehet jól távérzékelve megfigyelni, de minden egyes fajra külön ki kell dolgozni a technológiát. Tehát, hogy például az akácot nagyon jól meg lehet figyelni távérzékeléssel, mert az infravörös sugarakat máshogy veri ki, és máshogy veri vissza, bocsánat, és ezáltal jól lehet térképezni az elterjedését. De vannak olyan fajok, főleg egyévesek, amiket sokkal nehezebb térképezni, mert egyszerűen kicsik.
Mekkora hatása van az inváziós növényfajok terjedésében a klímaváltozásnak?
Biztos, hogy nagy. Tehát, hogy ugye mindig, tehát az ember mozog, hozza be, szándékosan vagy nem szándékosan az új magokat, új növényeket, egyedeket, és ha enyhébbek a telek, több túlél spontán, és több tud terjedni. Tehát biztos, hogy nagy hatása van. Folyamatosan jönnek a melegebb, tehát a mediterrán területekről az új és új fajok.
a mondjuk a csapadékosabb területek felé vándorolnak, gondolom.
Tehát itt főleg, tehát mindegyik fajra egy kicsit más az, hogy mi az, ami korlátozza az elterjedését. Valamelyiket a hosszú tartós hideg korlátozta eddig, de most már nincs hosszú tartós hideg. Valamelyik másikat meg a mínusz 20 fok korlátozta eddig, tehát hogy elég egyszer egy mínusz 20 fok, és akkor elpusztult, de most már nincs mínusz 20 fok, úgyhogy túlél. És akkor ez úgy működik, hogyha 5 évig nincs mínusz 20 fok, akkor túlél 5 évig, és akkor képes már akkor megnőni mondjuk egy fa, hogy tudjon egy magot hozni. Aztán lehet, hogy utána megint lesz egy mínusz 20 fok, de ő túlélt, és már felnőttként több mindent túlél, mint csemeteként.
Melyek azok a növényfajok, amelyek Magyarországon, bocsánat, hogy ezen lovagolok, csak nem képtelen vagyok elengedni a kérdést, amelyek a legmeghatározóbbak Magyarországon, és inváziós típusú fajoknak minősülnek. Ugye érintettünk 3-4-et, és melyek azok, amelyek ilyen újdonsült reménységként egyre inkább terjednek?
Hát ha így fel kell sorolni gyorsan, akkor biztos, hogy akácot említeném megint csak először, a nyugati ostorfát, ami iszonyúan terjed az alföldi erdőkben, zöldjuhart, bálványfát, tehát jó pár fafajt, utána említenék jó pár évelőfajt, mint például az aranyvesszőt, meg a selyemkórót, azt a japán keserűfűvet, ezek olyan fajok mind, amelyek klonálisak, tehát a gyökereikkel is nagyon jól tudnak terjedni és szaporodni, plusz mellette magot is hoznak, és akkor azokkal is tudnak terjedni. És mivel évelők, ezért tartósan elfoglalnak egy-egy területet, és akkor tartósan ott vannak. Mondjuk a mezőgazdaságban, egy szántóföldi kultúrában biztos, hogy a parlagfüvet kellene említeni nagyon elől, ami pedig ahhoz nagyon szereti ezt a mezőgazdasági kultúrát, és nagyon jó terület lehetőséget ad neki, úgyhogy...
Jó, és szóba került, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez a fajta monokultúrás mezőgazdasági talajhasználat, az mennyiben gátolja, illetve segíti az inváziós fajok terjedését? Vagy befolyásolja-e egyáltalán?
Biztos, hogy befolyásolja. Ugye azzal, hogy monokultúrát csinálunk, nagyon sok gyomfaj visszaszorult. Ha megnézzük mondjuk a 50 évvel ezelőtti gyomfelmérés adatait, elképesztő, hogy micsoda fajgazdagság volt a szántóföldeken. Rengeteg gyomfaj volt, már a vetemény, tehát mondjuk egy gabonatáblában is, és utána az aratás után is a tarlók, hogy nagyon fontos, mondjuk méhészeti területek voltak. És utána, amikor elkezdődött a vegyszeres mezőgazdaság és a gyomirtás, akkor nagyon sok gyomfaj eltűnt, és ezeknek a helyét olyan fajok vették át, amelyek akár gyomirtószer rezisztenciát is tudtak fejleszteni. És akkor egy-egy gyomfaj tud berobbanni, és ők lesznek az uralkodók a mezőgazdaság, a szántóföldön.
Azt jól hallottam, hogy Németországban például már rendesen vetni kell a gyomokat? Hallottam valami ilyesmit, hogy egyes országban annyira eltűntek bizonyos, tehát eltűnt a biodiverzitás, hogy arról kell gondoskodni, hogy legyen gyom.
Szerintem itt inkább arról lehet szó, hogy a Németországban, főleg az ökológiai mezőgazdaságban elterjedt gyakorlat, hogy egy ilyen virágsávot hagynak, vagy akár vetnek olyan fajokkal, amelyek nektárt biztosítanak a megporzó rovarok számára, és ezek a megélő helyet a többi rovar számára, és ezek aztán a szántóföldi kultúrát is tudják segíteni, akár a megporzással, akár a szántóföldi kultúrában megjelenő, amúgy kártevőnek minősülő fajok visszaszorításával. Tehát, hogy szerintem inkább erről van szó.
Ez nálunk mennyire jellemző?
Hát azt nehéz ezt így mértékegységgel megmondani, szerintem kevesebb biztos, mint Németországban, de biztos, hogy van olyan ökológiai mezőgazdasági cégek, akik ezzel dolgoznak, vagy termesztők, akik próbálnak ilyet csinálni.
De szabályozás nincs rá, hogy
még
mondjuk...
egyelőre nincs, de ebben nem vagyok up to date, tehát pontos, de most dolgozzák ki a szabályozást, és vannak kezdeményezések, hogy ilyen virágsávokat hozzanak létre pont azért, hogy akár a megporzókat, akár a többi rovarfajt, akár bármi egyebet segítsenek. Ahol én dolgozom, ott is vannak ezzel kapcsolatban kutatások, hogy egy-egy ilyen létrehozott virágos parcella mekkora hatást tud kifejteni az egész tájra, akár a rovarokra, akár mondjuk a ilyen apró vadakra, tehát nyulakra, fácánokra is van hatása, mert egyszerűen búvóhelyet jelent számukra, vagy táplálkozó helyet. Úgyhogy nagyon sok pozitív hatása lehet ilyen virágos sávoknak. És itt mindig az a kérdés, hogy milyen fajjal csinálják ezeket a vetéseket. Ugye ha ökológus fejjel gondolkozunk, akkor érdemes az őshonos fajokhoz nyúlni, és azokat vetni. Most kezd kialakulni ennek a kultúrája, vagy gazdasága, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy lehessen beszerezni őshonos fajoknak a magját, és lehessen ezzel ilyen virágsávokat létrehozni, amelyek segítik akár a beporzókat, akár a többi csoportot.
Honnan lehet szerezni ilyen magokat?
Hát, igen, most nem tudom, hogy reklámhelye, de nagyon kevés termesztő van, igen. Aha. Mert ugye mindig, amíg nincs igény rá, addig nem termesztik, amíg nincs igazán szabályozás, addig nincs igény rá, tehát ennek találkoznia kell ahhoz, hogy ez az úgymond üzletbe induljon.
Van Magyarországon hivatalosan valamiféle génbank, ahol ezeket az őshonos növényfajokat tárolják, és tehát a magjaikat tárolják későbbi felhasználásra?
Igen, igen, létezik a úgynevezett Pannon Magbank, ami inkább megőrzés szempontjából jött létre, tehát az a fő cél, hogy az őshonos növényfajok magjait megőrizzék. Ha jól tudom, 3 tárolója van ennek, az egyik az Aggteleki Nemzeti Park területén, egy barlangban, tehát ez egy ilyen jó biztonságos hely, másik Tápióságban, ott van egy agrárgazdasági kutatóintézet, na most nem tudom a pontos nevét, hogy mi a pontos neve most, de ők foglalkoznak termesztett fajták fenntartásával is, és ezeknek az őshonos fajoknak a fenntartásával is, és akkor a harmadik pedig a mi intézetünkben van szintén egy ilyen klímaszoba, ahol standard körülmények között biztonságban őrzik ezeket a magokat. Pont azért, hogyha valamilyen szükség lenne rá, akkor elő lehessen venni, és akkor újra fel lehessen szaporítani. Uh-huh. De ez inkább a tárolásról, meg a hosszú távú megőrzésről szól, és akkor van a másik, amikor valaki elkezd és termesztésbe fogja ezeket a fajokat, mondjuk a cickafarkat, vagy a zsáját, és akkor neki áll egy bizonyos területen, ezeket elkezdi termeszteni, pont azért, hogy legyen elég magja, és utána ezeket lehessen ültetni.
Uh-huh. De ezek a kezdeményezések, ezek egyéni kezdeményezések javarészt, hát, nem egy ilyen intézményesült...
Hát végülis mi egy intézmény vagyunk, tehát hogy intézményben tárolódik ez.
Oké, de hát önök nem kereskednek ezekkel
nem, magukkal. Ez megőrzés. Ezért mondtam, hogy ez megőrzésről szól, meg a kutatásról, meg arról szól, hogy időnként kiveszünk belőle a magokat, ha szükség van rá, és felszaporítjuk mondjuk élőhelyreállítás miatt szükség van. És nem egy cég vagyunk, ami termeszt és akkor elad. Uh-huh. De van kapcsolat a cégekkel, tehát hogyha valaki ilyenbe vágná a fejszéjét, akkor kérhet tulajdonképpen pár magot, és akkor elindulhat abból a pár magból. Vagy kimehet és gyűjthet pár magot, és akkor szabályozott körülmények között ő is elindulhat, és elkezdheti a termesztését az őshonos fajoknak.
Mennyire veszélyes az, hogyha mondjuk piaci alapon működő cégek beleszállnak ebbe a rendszerbe? Gondolok itt arra, hogy kultúrnövények esetén talán ez egy köztudott dolog, hogy egy maroknyi, vagy hát még annál is kevesebb mennyiségű nagyvállalat uralja mondjuk a búza magoknak a nem tudom, 90%-át, tehát övé szerzőjogilag is mindenhogy.
Hát én nem vagyok közgazdász, tehát kevésbé értek ehhez, de igen, van ebbe egy veszély, viszont van egy szabályozás is, hogy honnan, hova lehet vinni ezeket a fajokat, erre figyelni kell, mert nem lehet azokat a fajokat felhasználni, ami mondjuk az Európai Unió másik felében őshonosak, mert az már itt van nem őshonos. Magyarországon belül is vannak régiók, ahol azon belül kellene tartani ezeket a fajokat, és azon belül kell a élőhely helyreállításra felhasználni ezeket. Szóval vannak ennek a szabályai, és ezeket érdemes betartani azért, hogy hiteles legyen az ember, vagy úgy mondjam.
Abszolút. Utolsó kérdés. Ön szerint, ha minden így folytatódik, ahogy most, hát ezzel a terjedési sebességgel kell számolnunk az inváziós fajok esetében, stb. Ilyen talajhasználatos, ilyen most a mezőgazdasági talajhasználat történik továbbra is. Hogy fog kinézni Magyarország mondjuk egy ilyen 15-20-25 év múlva?
Hú, hát ez jó kérdés, nem tudom.
Persze, nehéz jóslatokban
bocsátkozni, de ha nem teszünk semmit, akkor jó eséllyel homogenizálódunk, hogy úgy mondjam, tehát hasonlóvá válunk mondjuk Észak-Amerikához, mert onnan jön egy nagyon sok inváziós faj, és eltűnnek a különbségek a régiók között, eltűnnek ezek a egyedi fajok, és nagyon erősen visszaszorulnak. Tehát legalább a nemzeti parkok területén belül igenis fel kell venni a küzdelmet ezek ellen, pont azért, hogy ne terjedjenek annyira. Ugye itt az a lényeges dolog, hogy oké, tudnak ezek a fajok terjedni, szinte lehetetlen megállítani őket, de lassítani azért lehet. És hogyha lassítjuk őket, akkor esélyt adunk az őshonos fajoknak, hogy egyrészt alkalmazkodjanak, másrészt annak is esélyt adunk, hogy alkalmazkodjanak az új fajok jelenlétéhez, harmadrészt annak is esélyt adunk, hogy a betelepült új fajokat szabályozó tényezők is megjelenjenek, például a adott esetben a...
Természetes kártevők.
Kártevők, rovarok, gombák, akármi, ami szabályozza az őshonos helyen, és akkor már nem tud annyira terjedni, és akkor már időt nyertünk, és akkor már nyertünk az őshonos élőhelyek számára is egy időt, egy alkalmazkodási lehetőséget, és akkor nagyobb esélyük van túlélni.
Jó. Hát köszönöm szépen, mindenki fogjon kapát és kaszát, és éljenek az őshonos növényfajok. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Ez volt a Selfie, a vendégünk dr. Csecserics Anikó volt, kutató, biológus, ez pedig a Selfie volt. Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm.